2021. április 20-án kedden délben a Gazda Élet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazda Élet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobak Könyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint az Áber Székely Mustár és az Eszter Erdélyi Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazda Élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából hamarosan gazda híreket mondunk. Ha megszűnne a támogatás, nagyon sok farmer hagyna fel a gazdálkodással. Dobos Attila, csíkszentdomokosi mezőgazdasági referenssel beszélgetünk.
Én azt mondom, a támogatás nagyon jól jött a falunak, sőt, még ezután is, hogyha jön, akkor még van remény, hogy még a gazdálkodás helyen fog maradni.
A Kebelei Cseh János gyümölcstermesztő és feldolgozó fel van készülve az idei szezonra.
Lemosóval készen vagyunk, a meccéssel persze azzal kezdtük, és felkészültünk a virágzásra, sikerült mindent befejezni időben.
Majd az április közepén esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk. A gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. A mezőségi fűszerpaprika előkelő helyen szerepelt a magyarországi megmérettetésen. Nagy Dániel mezőpaniti fűszerpaprika termesztőt kérdezzük.
Szeged mellett Szatymazon, erdélyiként először sikerült egy ezüstérmet elérnem ezen a fűszerpaprika versenyen.
Próbáljuk megbecsülni és továbbadni a helyi értékeinket, ne vegyük nyakunkba a nagyvilágot. Orbán Árpád, a Civitas Alapítvány igazgatója válaszol kérdéseinkre.
Ha nézzük a makroszámokat, hogy hány ember elment az erdélyi székelyföldi magyarság köréből, akkor ez fájdalmas. Nem állunk jól. Még akkor is, ha látunk jó példákat, szép szigeteket és szép projekteket.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen. Gazdahíreket mondunk.
Megkezdte a tavalyi harmadik és negyedik negyedévről elmaradt gázolajár támogatási összegek folyósítását a mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökség. A 2020 harmadik negyedévére szóló, azaz a július-szeptemberi időszakban vásárolt és felhasznált üzemanyag mennyiségre vonatkozó közel 198 millió lejnyi gázolajár támogatást országos szinten 17.249 gazdálkodónak folyosítja az ÁPIA, míg a negyedik negyedévre járó 105 millió lejnyi üzemanyag vásárlási támogatást 13.644 gazdálkodó várja. Esetükben az október-decemberi időszakra elszámolt üzemanyagszámlák után érkezik folyószámláikra a támogatás. Hargita megyében a gázolajár támogatási programnak több mint 500 kedvezményezettje van, közülük a tavalyról elmaradt összegekhez szintén most jutnak a gazdák. Április végéig fogadja a mezőgazdasági munkálatokhoz az idei első negyedében vásárolt gázolajmennyiségek számláit a mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökség. Az elszámolt üzemanyag árából utólag literenként nagyságrendileg 1:50 banit térítenek vissza a gazdáknak. A gépesített mezőgazdasági munkálatok üzemanyag költségeinek csökkentésére kínált támogatást idén csak is azok a jogi személyiségű vagy családi vállalkozóként, engedélyezett magánszemélyként bejegyzett gazdák igényelhetik, akik ezt a múlt esztendő végéig igényüket jelezve a kifizetési ügynökségtől előzetesen kérelmezték. A gázolajár támogatással a nagy és kistermelőknek egyaránt érdemes élni. A várt 26 ezerből a Hargita megyei gazdálkodók alig több mint fele nyújtotta be az egységes területalapú támogatási kérelmét, ugyanakkor a támogatási jogcímekre csupán a mezőgazdasági földterületek egyharmadát jelölték. A területalapú támogatási igénylési kampányból hátra van egy hónap, május 17-éig még a gazdálkodók benyújthatják kérelmeiket a mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökség megyei kirendeltségeihez. Tavaly lett volna esedékes Romániában a 10 évenkénti általános mezőgazdasági összeírás, a koronavírus járvány miatt elrendelt tiltások okán azonban a hatalmas volumenű munkát idénre halasztották. Az adatok begyűjtésére május 10 és július 31-e között kerül sor. Az összeírást az Országos Statisztikai Intézet, az Agrártárca és a Belügyminisztérium közösen szervezi és bonyolítja le. Az adatfelvétellel megbízott személyek felkeresik a farmokat, gazdaságokat, jogi és nem jogi státussal bírókat egyaránt, ahol a vezetővel folytatott beszélgetés során elektronikusan rögzítik a mezőgazdasági egységek adatait. Az összeírás a mezőgazdasági területekre és a teljes állatállományra egyaránt vonatkozik. Az adatokat egységesen veszik fel, függetlenül attól, hogy a gazdaságnak hány közigazgatási egységben van mezőgazdasági érdekeltsége. Kovászna megyében több mint 33 ezer gazdaságban végzik az összeírást, az adatfelvételt 205 számlálóbiztos végzi, de egy számlálóbiztosnak így is átlagosan 162 gazdaságot kell felkeresnie. A kosokra kiállított származási bizonyítványok az állat egész életében érvényben maradnak. A származási bizonyítvánnyal rendelkező tenyésztőket nem lehet törölni a genealógiai nyilvántartásból, mivel ezek az európai szinten hatályos jogszabályoknak megfelelően kiadott dokumentumok az állat egész életében érvényesek. Hektáronként legtöbb 2000 eurós csekélyösszegű támogatást kapnak azok a paprika, uborka, paradicsom, káposzta vagy padlizsán termesztők, akik üveg- vagy fóliaházakban termesztik a zöldséget. A program összköltségvetése 150 millió lej. Ez a 4 éven átfutó úgynevezett paradicsom programot helyettesíti, amelynek felfüggesztéséről azért döntöttek, mert a korábbi formájában nem érte meg folytatni. Az igénylések, ha túllépik a 150 millió lejes keretösszeget, akkor arányosan csökken a hektáronkénti támogatás, amelynek lebonyolításával a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökséget bízza meg a szaktárca. A Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi karának kertészmérnöki tanszéke hatodjára is megszervezi az Erdélyi Kertész és Tájépítész konferenciát. A konferencia témája épített és természeti környezetünk, valamint a társadalmi kontextus, melyben településeink és az erdélyi táj alakítása történik, gyors és hirtelen változásokon megy keresztül. A mértéktelen energia és nyersanyagfogyasztás, az elszabadult vagy az át nem gondolt urbanizáció, a korlátlan szélsőséges globalizáció vagy a rosszul értelmezett merev lokalizáció, annak sajátos termelési és fogyasztási módjaival együtt mind meg annyi tényező, amely életterünk, lakóhelyünk, világunk élőhelyeinek és életformáinak a változását idézik elő. Amíg a környezeti átalakulás közvetlenül érzékelhető, az összefüggések megértése, a következtetések levonása, a változásokra adott válaszok megtalálása mindannyiunkat, így a szakembereket is érintő feladat. A konferencia céljai a kertészet, tájépítészet, településtervezés, növénytermesztés, növényvédelem terén vagy a rokon területeken tevékenykedő szakemberek, kutatók, gazdák, egyetemi hallgatók, szervezetek együttes bevonása, a környezet átalakulásával kapcsolatos problémák megoldásába, együttműködési kapcsolatok kialakítása és fenntartása a résztvevők között, a fiatal kutatók bekapcsolása a tudományos életbe, a kutatómunka ösztönzése, a tudományos eredmények ismertetése és terjesztése. Az online rendezvényre 2021. május 28-án és 29-én kerül sor. Ezek voltak gazdahíreink, hamarosan Dobos Attila, Csíkszentdomokosi mezőgazdasági referenssel beszélgetünk, előtte viszont Gergely Éva énekel.
Gyere, ne menj arra, erre jobb az út, mint arra, erre.
Dobos Attila vagyok, a polgármester hivatalnál dolgozok, mint mezőgazdasági referens.
Van sok gazdálkodó itt Csíkszentdomokoson?
Igen, sőt, nagyon sok gazdálkodó van, de azt megjegyzem, hogy ilyen kis gazdák. Tehát nem nagyba gazdálkodnak, kevesebb a területük, kevesebb az állataik, inkább jótartók. Marha tartással is foglalkoznak, de az úgy vettük észre, hogy csökkenőben van.
És nagyon sok a lótartó gazda.
Nem mondanám. Régebb több volt, az is csak csökkenőben van.
Úgy hallom, hogy van legalább 600 ló. Hát az elég nagy számnak tűnik nekem.
Volt ennél több is, 900 is volt, sajnos most csökkenőben van.
Mi a magyarázata?
Öregednek ki, a fiatalok külföld fele fognak. De legek ma nem nagyon bírják annyira.
Én ahogy végignéztem itt a területeket már, amit én látok, eléggé meg van művelve. Még máshol a lapos terület is ott van hagyva parlagon. Önök hogy látják, van sok parlagon maradt terület? Vagy azért mindenki igyekszik megdolgozni a területét?
Nagyjából az idős korosztály, azok megművelik a területüket. A fiatalabbak kezdték jobban elhanyagolni, régebb több meg volt művelve itt is. Azért azt mondhatom, hogy mivel hogy ilyen teraszos területeink vannak, nem épp olyan jó, gépekkel nem nagyon lehet művelni, ezért a fiatalabb generáció szerintem nem műveli még annyira, mint a régebbi emberek. De azért még lehet mondani, hogy más területekhez viszonyítva elég jól megvannak művel.
Hogy látja, a támogatások azok mennyire segítik a gazdálkodókat? Jól jön, vagy másképp kellene megoldani ezt az egész támogatást? Emiatt is van, hogy felhagynak a gazdálkodással? Vagy inkább az van, hogy kiöregednek, és a fiatalok nem igazán látnak jövőt ebben?
A támogatás nagyon jót segít az embereken. Szerintem, hogyha megállítja a támogatást, akkor nagyon nagy baj lesz. Rengeteg területet fel fognak hagyni, már a fiatalok inkább külföld fele fognak. Gép nélkül nem nagyon akarnak gazdálkodni. Az idősebb generáció az még előveszi a kézikaszáját, és még lekaszálja azt, amit kell. Én azt mondom, a támogatás nagyon jól jött a falunak, sőt, még ezután is, hogyha jön, akkor még van remény, hogy még a gazdálkodás fenn fog maradni.
Mindenki igényli a támogatást?
Nem, a falunak körülbelül egy 60-70%-a. Akinek több a területük, ugye a támogatás is ahhoz van kötve, azok igénylik inkább. Akinek kevesebb van, azok már nem annyira.
Most az önök munkája van meg sokasodva, meg kell segíteni az online kérelmekbe is, gondolom.
Igen, mi nagyon besegítünk. Tehát az embereknek ugye otthon internet hozzáférésük is, főleg az idősebb generációnak nincsen. Elvégett mi besegítünk, kitöltjük a kéréseiket online, megcsináljuk, sőt be is visszük az apjához, leadjuk, úgyhogy kisegítjük az embereket ebben.
Milyen jövő vár az itteni gazdálkodókra? Mondjuk, hogy a 10 év múlva itt beszélgetünk, akkor több lesz az állat, több lesz a gazdálkodó, kevesebb lesz a gazdálkodó, vagy mi lesz a helyzet, hogyha meg lehet ezt így satszolni?
Én, ahogy látom, most a mutatót csökkenőben van. Valami nagyon nagy változás kell történnie, hogy ismét visszakerüljünk oda, ahol voltunk. Én azt mondanám, hogy 10 évvel ezelőtt még nagyobb gazdálkodás volt itt a faluban, mint most, ahogy van. Én úgy látom, csak csökkenőben lesz még a jövőben is.
Dobos Attila, csíkszentdomokosi mezőgazdasági referenst hallották, most Mátyás Judit és Madaras Gábor énekel.
Kedves rózsám, nem haragszol, megcsókollak kétszer vagy háromszor, ugye kedves rózsám, nem haragszol.
Hútágas, kémestőm, leesett, redrestőm, kihúzom a kútból én a perzet, csókodatok rózsám, ezer egyet, kihúzom a kútból én a perzet, csókodatok rózsám, ezer egyet.
Szőke lány, barna lány, hunc utaz, valahány, játszadozik a lány a legénnyel, mint a tarka macska szokott az egérbe. Csak úgy játszadozik a lány a legénnyel, mint a tarka macska szokott az egérbe. Csak úgy játszadozik a lány a legénnyel, mint a tarka macska szokott az egérbe.
Cseh János vagyok, Kebeléből, a Csetanya a tulajdonosa.
Itt van a tavasz, valami újdonságot hozott a Csetanyára?
Újdonság van, például az elixirünk, tehát ez egy újabb termékünk, ami az aronia és a homoktőisnek a keveréke. Ez egy vitaminbomba, az emberi immunrendszer le van gyengülve, és akkor ez feldobja nagyon.
A készletből még valamit a tavaly elkészítettek? Vagy sikerült mindent eladni a tél folyamán?
Nagyjából sikerült mindent eladni. Január-februárban új adagokat készíteni. Szerencsére sikerült eladni.
A gyümölcsös mit mutat? Volt fagykár? Lesz jó gyümölcs termés az idén?
Nekünk legalábbis nem volt, és reménykedünk.
A meccésekkel készen áll a növényvédelmi munkálatokkal, permetezése?
Igen, igen. Lemosóval készen vagyunk, a meccéssel persze azzal kezdtük, és felkészültünk a virágzásra. Sikerült mindent befejezni időben.
A tavaly, amikor beszélgettünk, akkor azt mondta, hogy egy nagy beruházás előtt állnak. Ez összejött?
Nem jött össze, mivel tartalékulunk, ugyebár ilyen kilátástalan világban élünk most, hogy így mondjam. Visszavontuk a nagy beruházást, és várjuk, hogy mi következik.
Na, de az asszaló az működik továbbra is, gondolom, a feldolgozó része.
Igen, ezek működnek, kicsit a raktár, meg a pincépítéssel, ilyen nagyobb beruházásokkal, meg az újabb gépek beszerzésén, ott egy kicsit leálltunk, és várunk, hogy lássuk, mi lesz. Az őszig eldől, hogy merre, hogy lesz ez az élet, és akkor vagy nekiállunk, vagy akkor feléjük a tartalékunkat, remélem, hogy erre nem kerül sor.
Valami új termékek vannak a piacon? Mert én ahányszor találkozom önnel, mindig egy-két újdonságot felfedezek.
Igen, ezek az újdonságok, az aszalt, a szilva, ez az elixír, ami újdonság, a házi vegetta. Folyamatosan bővítjük a termékcsoportot, és mindig valami újat hozunk, és jobbat, remélem.
És a lekvárokban is látok olyan, hogy diós, málnás, meggyes, lekvár, meg hasonlókat, amit eddig nem láttam legalábbis.
Igen, van, kombinálunk bizonyos lekvárokat, és próbálkozunk a versenyre is vele, de most, hogy az ide nem volt, mert végig is ott van a nagy megmérettetés, és utána jön az, hogy az embereknek az ízlése, mit mond, de most így elmaradtak a versenyek, egy kicsit visszábesett az is, de attól folyamatosan próbálkozunk újakkal is.
Hogy tapasztalják? Ünnepek előtt inkább megugrik a vásárlási kedv, vagy ha valami jó, akkor azt folyamatosan vesszük?
Nem tudom. Bizonyos termékeknél működik ez, de nekünk folyamatosan. Most már az emberek megszokták, kijönnek. Én nem vettem észre így átlagosan, de vannak termékek, ünnepek előtt azok megugranak nagyon.
Cseh János, kebelei gyümölcstermesztő és feldolgozó válaszolt kérdéseinkre. Határon túl is van rangja a mezőségi fűszerpaprikának. Ne adjuk fel értékeinket és szülőföldünket. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Nyikó vize, mély is annak a közepe, szőke borra kisán kerülgeti, hát a barajba mell. Hát all akar rajta menni, rózsát akar szakajtani, rózsa, 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 ne bókosodj, te meg babám ne házasodj. Irigyeim sokan vadnak, mind a kutyák úgy ugatnak, szerzek nekik babám jó napokat, hadd ugassák ki magukat. Szerzek nekik babám jó napokat, hadd ugassák ki magukat.
Balogh Dénes énekelt. A következő percekben néhány április közepén esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét.
Integrált növényvédelem.
Virágzás idején is szükség lehet az alma két fő gombás betegsége, a lisztharmat és a varasodás ellen védekeznünk. Fokozódik a lisztharmat micéliumainak átterjedése a magházra. Nagymérvű lehet, különösen hűvös, csapadékos időjárás esetén a varasodás aszkospóráinak kiszóródása. A leveleket és a magházat egyaránt fertőzik. Ha a virágzás végén csapadékos az időjárás, a botritiszes gyümölcsrothadás konidiumai ilyenkor jutnak a csészelevelekre. Kombinált permetezésre csak olyan készítményeket használhatunk, amelyek nincsenek káros hatással a méhekre, nem gátolják a pollen csirázását, a gyümölcs kötődését, és nincs fitotoxikus hatásuk. Mivel a virágzás alatti permetezés csökkentheti a gyümölcskötődés mértékét, csak csapadékos, hűvös időjárás és hosszan elnyúló virágzás esetén alkalmazzuk. Rakjuk ki a fákra a kaliforniai pajzstetű, az almamój és a sodromójok rajzás megfigyelésére és egyedszámuk csökkentésére szolgáló fogólapokat, illetve feromoncsapdákat. A körténél virágzás idején, különösen ha a gombás betegségek fertőzéséhez kedvező az időjárás, és ezért a virágzás is elhúzódik, okvetlenül érdemes a varasodás és egyben a monilínia ellen védekeznünk. Csak olyan készítménnyel permetezhetünk, amely nem káros a méhekre, illetve nem okoz perzselést a gyümölcsön. Ezért a szerves kontakthatású, vagy már a felszívódó hatású gombaölő szerek közül válasszunk. Méhészet közelében még ezekkel a szerekkel is csak a reggeli és az esti órákban permetezzünk. Az őszi barack esetében sziromhullást követően a korokozók közül a tafrinás levélfodrosodás, a stigminás levéllyukacsosodás, a ventúriás varasodás, valamint az őszi barack lisztharmat, a kártevők közül pedig a levéltetvek, a barackmoly és esetleg a piros gyümölcsfa takácsatka, a szövődarazsak, illetve a levélbarkok ellen lehet szükséges a védekezés. A fáinkat veszélyeztető számos károsító elleni együttes védekezést úgy oldjuk meg a legcélszerűbben, ha a korokozók ellen kombinált vagy felszívódó hatású készítményt használunk, és az így készült permetlébe a mólyok és, ha szükséges, a levéltetvek és az atkák ellen is hatásos rovarölőszert adunk. Kertünkben a mogyoróbokrok nem csak díszítenek, hanem még terméssel is megőrvendeztetnek bennünket, egészségi állapotukkal mégis olyan ritkán törődünk, legalább most ne felejtkezzünk el róluk, meghálálják a gondoskodást. Ha a mogyoróbokrokon a levélbarkok tömegesen megjelennek és jellegzetes csipkéző kártételüket észrevesszük, érdemes ellenük permetezni.
Integrált növényvédelem.
Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Nem lesz csomós a rántás, ha lehúzzuk a tűzről, felöntjük egy pohár hideg vízzel, majd 5 perc állás után a habverővel szétverjük. Régi fogkefével gyönyörűen letisztíthatjuk gáztűzhelyünk rózsáját. Fagyiskanállal is lehet készíteni zsemlegombócot, grízgombócot, fasírtot, és kitűnő a rizs esztétikus formázására is. Finom savómentes aludtejet lehet készíteni jó minőségű 1 liter tejből úgy, hogy felforraljuk és visszahűtjük, majd hozzáadunk egy kis pohár tejfölt, poharakba öntve pihentetjük, míg megalszik. Ha a hagymát kis időre hűtőszekrénybe tesszük, nem fogja csípni a szemünket aprításkor.
Nagy Dániel vagyok, Mezőpanitból, fűszerpaprika termesztő.
Jól megy a fűszerpaprika?
Igen, nagyon jól fogy, tehát a tavalyi termés az mindjárt el van fogyva.
Volt jó termés a tavaly? Volt, amiből készíteni a fűszerpaprikát?
Tavalyi év egy része, a június az nagyon gyenge volt, mert nagyon esős volt, és az nagyon visszafogta a paprikát, de mivel nagyon későre jött a fagy, novemberben volt a fagy, és ugye addig lehet szedni, ezért az kompenzálta.
Látom, hogy édes paprika van raktáron. Volt csipős is?
Igen, volt csípős is, de az már elfogyott. Abból kevesebbet tettem. Arra kevesebb a kereslet.
Miért?
Ez amúgy is így van, mert a forgalomban levő fűszert paprikák 90%-a édes, és csak 10%-a csípős, ez így alakult ki. Ugye, ahol kisgyerekes család van, ott nem használnak nagyon csípőst például. Meg van, aki felnőtt se szereti annyira.
Az idén mekkora területen lesz majd fűszerpaprika téve?
Az idén közel 60 ár lesz, 58 ár pontosan. Ez mind édes, csípős, az esetleg egy nagyon kis területen lesz, abból nem lesz sok.
Milyenek a kilátások? Gondolom, hogy a vásárlók azért visszajeleznek. Mibe kéne gondolkodni? Hogy kéne újítani? Vagy hogyha valami jól megy, akkor azt lehet évekig csinálni?
Mindenképp az édesből szeretnék többet előállítani, lesz csípős is, és már egyre többen érdeklődnek a füstölt fűszerpaprika iránt, és azt is meg fogom próbálni egy kis mennyiségbe, kisebb kiszerelésbe, ilyen maximum 100 g-os csomagban, hogy lássuk, milyen rá a kereslet.
Ez a vírusjárvány mennyire tesz be a fűszerpaprikának a forgalmazásába? Vagy hogyha tudják, hogy jó minőség, akkor háztól is elviszik, vagy nem kell feltétlen vásárra menni, piacra menni vele?
A januári-februári vásár az elmaradt, akkor egy kicsit megijedtem, ezért bejelentkeztem Hargita megyébe vásárba, mert ott lehet vásárokat tartani, és még abban befolyásolta, hogy tavaly az egyik bevételi forrásom az teljesen kiesett, mivel nem voltak esküvők, és az nagyon megnehezít tette a termelést, de most már lejárt az az év, szerencsére.
De azt mondta, hogy most már fogytán van a termék, tehát azt jelenti, hogy akkor, amit sikerült megőrölni, az el is kelt.
Igen, hát valószínűleg már jövő hónapban, vagy maximum júniusban el fog fogyni, és akkor következő a szeptember-októberben lesz.
Ilyen megmérettetésre akkor nem volt lehetőség, hogy elvinni versenyekre, vagy valahol megmérettetni?
De igen, volt rendezvény Magyarországon, Szeged mellett Szatymazon, nem voltak résztvevők, csak mindenki beküldte a mintát, és azt értékelték. El kell dicsekedjem, hogy erdélyiként először sikerült egy ezüstérmet elérnem ezen a fűszerpaprika versenyen.
Akkor az idén lesz abból arany is bizonyára.
Remélem, igen, én is próbálok újítani a szárítás technológiáján, hogy minél finomabb legyen a végtermék.
Nagy Dániel mezőpaniti fűszerpaprika termesztőt kérdeztük az elmúlt 3 percben, most Mezei Erzsébet énekel.
Orbán Árpád vagyok, a Székelyudvarhelyi Civitas Alapítvány egyik igazgatója.
Mióta működik az alapítvány itt Székelyudvarhelyen?
Még az elsők között jött létre, 92-től, tehát az azt jelenti, hogy 28 évesek már elmúltunk. Az elsők között volt, amelyik így Erdélyben két irodával, Kolozsváron és Székelyudvarhelyen jött létre. Leginkább Udvarhely és Székelyföldre koncentrálunk.
Mi volt a cél ezzel az alapítvánnyal? Miért hozták létre?
Hát mindenképp akkor, amikor létrehoztuk, azt láttuk, hogy abból ki kell valahogy mozdítani, hogy semmit sem lehet csinálni, hogy itt le vagyunk állva, hogy nincs közösségi fejlesztés, stb. Meg akartunk mutatni, hogy akármilyen helyzetből, de jó modellek alapján lehet a közösséget fejleszteni, lehet a vidéket fejleszteni, lehet ezeket a településeket fejleszteni. És akkor Székelyföldre mi azt gondoltuk, hogy tudunk olyan elmozdulásokat az önkormányzatok felé mutatni, olyan modelleket, ami alapján fejlesztési terveket lehet csinálni, pénzt lehet behozni, ha akarunk valamit, ha van elképzelés, akkor lehet fejleszteni. És van megmaradás miatt is. Mi ezt akkor így képzeltük.
Mennyi jött be ebből a tervből?
Hát én azt mondom, hogy azért életképes volt a gondolatsor, mert azért 28 éve fennmaradtunk, az alapítvány sikeres programokat vitt végére. Nagyon látszik az, hogy közösség alapú gazdaságfejlesztés, közösség alapú fejlesztéseket azért nagyon sokat kezdeményezik, ezért akár modellképpen is. Mert olyan sminket, amiket utána nagyon sok közösség település, kezdeményezés követett, mozgalmakat hoztunk létre. És ez az, amikor közösség alapú gazdaságfejlesztés, akár amikor erről beszélünk, akkor itt ide visszamegyünk, hogy a székely gyümölcs, mert azért a székely gyümölcsöt elég sokan ismerik. Hogy összefogtuk, hogy azt mondtuk, hogy egyénenként, családonként azért túl kicsik vagyunk. Nem elég egyedül kínlódni, nem elég például egy faluba akár egy líder projektből lehozni egy traktorra egy valamennyi pénzt. Onnan még nem biztos, hogy ez a közösség fog fejlődni. Az a család lehet egy kicsit elmozdul, de a közösség nem fog fejlődni. Összefogásra van szükség. És ez a székely gyümölcs mutatta meg azt, hogy sok gazda, ha össze tudott fogni, akkor együttesen azért egy olyan erőforrást jelentettünk ennek a régiónak, hogy elmozdulás tud történni. Ott 60 gazda annak idején összegyűlt gyümölcsészetbe, létrehozott egy közösségi manufaktúrát, ahol a közösségé az már. Udvarhely széken oda tudták vinni a gyümölcsöt, feldolgozták, és igazából közösségi erőként könnyebben el is tudták adni. Tehát feldolgozták, nem csak ott hagyták a fákon az almát, vagy nem csak pálinka lett belőle, hanem feldolgozták, és termény lett belőle. Közösen ezt már akár marketingezni is lehetett, és akkor el lehet adni. Annak idején is azt mondták, hogy nincs mód, mert nincs minőségi termékünk. De hogy nincs, ha együtt össze tudunk fogni, és hogyha oda tesszük egymás mellé az erőforrásainkat, akkor el tudunk mozdulni.
Nehéz volt partnerekre találni? Nehéz volt meggyőzni az embereket, hogy ez egy jó dolog, és fogjunk össze? Mert alig voltunk túl a kommunizmuson, és a kollektivizálás az elég mély nyomot hagyott még máig is az emberekbe. És mikor azt hallják, hogy társuljunk, akkor rögtön a kollektív jut eszükbe.
Nem egyszerű a történet. Mindig meg kellett kapni azokat a csillogó szemű embereket, akik kell, össze lehet fogni. Persze akkor, amikor el tud az ember mozdulni, hogy megvannak ezek az emberek, akiknek lehet jövőképet felmutatni, akik hisznek benne, és akik válment, együtt tesznek, akkor jön az eredmény. Természetesen mi mindig próbáltunk külső forrásokat is valonnan behozni. Ez norvég, svájci, vagy akár Európai Uniós program, de néha még magyarországi programokat is. Ha ez a külső forrás egy kicsit meg tudta még lendíteni, akkor igen, tehát akkor az emberek, és ha őszinték voltak egyik-másik programunkban, akkor sikeres elmozdulást tudtak előmozdítani.
El tudjuk mondani, hogy körülbelül melyik régió az, amelyik jobban fejlődött ezáltal? Mert hamarabb felfedezte ennek a fontosságát?
Nehéz így kimondani. Hogy természetesen az, hogy most az alapítvány például Kolozsváron és Udvarhelyen van. Amikor vannak olyan programjaink, amelyik mind a két régióban csináljuk, érdekes az összehasonlítás. Itt azért kisebb gazdák, de jobb összefogásra dolgoznak, míg mi Kolozsvár környéki nagyobb gazdák inkább egyéniesebb programokat hoznak létre. Én azt gondolom, hogy Udvarhely széken szép programok jöttek létre, olyanok, amelyik követendőek, és igazából az önkormányzatokban, a különböző vidékeken is, akkor, amikor látták ezeket, akkor elhitték azt, hogy külső források bevonásával, egyfajta jövőkép felvázolásával, egyfajta stratégia mentén el lehet mozdulni. És sikeresek, sok sikeres önkormányzatunk, én azt gondolom, hogy el kellett higgyék az, hogy értékesek vagyunk mi is, tudunk értékes dolgokat azt arra tenni, érdemes itt maradni, értékesek az embereink, és a Jóisten nem véletlenül teremtett erre a földre, nem véletlenül teremtett ebbe a régióba. Itt van dolgunk nekünk, és itt kell mi a jövőképünket, a saját ütemünket megtaláljuk.
Vannak régiók, ahol híres a gyümölcspálinka, most ha mondom, Oroszhegyet, a pálinkájáról híres. Az olyan települések, amelyeknek mondjuk neve volt bizonyos termékek által, azok szívesen nyitnak? Vagy azt mondják, hogy mi úgy is megélünk abból a mi hírnevünkből, vagy nekik is szükséges az, hogy haladjanak a korral?
Mindenki valahogy a saját brandjét, vagy igazából a saját értékeit fel kell tudja mutatni. Valami mögé oda kell állni, valami húzó ág kell legyen, ami felhúz egy települést. És akár tényleg ebből a szempontból miért ne lehetne az Oroszhegyeknek a szivapálinka? Ha azt gondolják, és ők kell elsősorban elhiggyék, hogy ez egy híres és jó dolog, mert akkor ők is, ha hitelesek, és ezt tudják mondani, promoválni, előtérbe helyezni, akkor más is elhiszi, és oda fog menni a pálinkáé, de természetesen olyankor egy csomó más szolgáltatás is igénybe tud venni. Minden település valamiképpen az egyedi arculatát meg kell találja, vagy azt a húzó erőt meg kell találja, amit ha felmutat, és ők elhiszik, akkor más is kíváncsi lesz rá. Ha mi leértékeljük a termékeinket, akár a helyiségeinket, akkor senki nem lesz erre kíváncsi. Mi ezt próbáljuk elmondani, és erre próbáljuk a helyi közösségeket valahogy rávenni, hogy tessék már megtalálni, hogy mi ott az érték, mert mindenütt van érték, azt pedig mutassuk fel. lehet, és akkor ezek a helyi közösségek tudnak élni, akkor nem kell elmenni, nem kell kürítani ezeket a falvakat. Bizei udvarhelyszéken azért könnyen látjuk, ugye udvarhelyszék már határvidék, túlfelől Szászföld, Királyföld van már a dombokon túl, akár 20 kilométer távolságra Székelyudvarhelytől. És látjuk, hogy abban a pillanatban, amikor mi kürítsük ezeket az értékes településeinket, onok költöznek be, akik nem tisztelik azt a helyet, és le lehet élni azokat a településeket. Udvarhelyiek is kell tudjuk, hogy számunkra fontosak ezek a kis települések is. Udvarhelyszéken van 127 település, és ezek a kicsi apró falvas települések fontosak udvarhelyiek számára is. Fontos, hogy megmaradjanak, hogy ki tudjunk oda bármikor menni, és akár jó levegőt szívni, akár kirándulni, akár dolgozni, akár kapcsolatokat építeni. És ezeket a településeket az ottani kis közösségek fenn kell tudják tartani. Ezért próbáljuk mi azt mondani, hogy mindenünnen az értékeket hozzuk fel. Az értékek lehetnek egy-egy legenda, egy-egy történet. A hely, mindegyiknek megvan a varázsa, a lelke, szellemisége, mindegyiket fel kellene hozni. És azok az emberek érezzék, hogy igen, egy fontos, egy Isten által megáldott helyen laknak. És ezáltal akkor nem adjuk fel ezeket a településeket. Óriási a felelősség mindannyiunk számára, hogy meg tudjuk ezeket tartani, ezeket az emberekbe a hitet meg tudjuk tartani. Ha feladtuk, mi mehetünk. Mindig az a kérdés, hogy megmaradni, megerősödni, vagy feladni és elvándorolni. Én azt gondolom, hogy itt Dvarhelyszéken, Székelyföldön nagy a tét, és jó modelleket, szép modelleket kell mutatni, a hitet meg kell tartani. Kell az embereknek az a fogódzó.
A szemlélet az elmúlt 3 évtizedben változott valamit? Jó irányba? Tehát a tevékenységük által, a sok jó példa által?
Biztos, hogy különböző vélemények vannak, hogy mennyit változott. A szemléletek változnak. Az is jó, mi azt mondjuk, hogy néha, amikor a fiatalok ugye nagyon sokan elmentek Svájcba, vagy külföldre, vagy Angliába, olyan helyekre dolgozni, hogy nem biztos, ez rossz. El lehet menni, meg kell nézni, de nagyon fontos, hogy tapasztaljatok. Tudjátok értékelni, hogy mi van itthon, gyertek vissza tudásotokkal, és itt kamatoztassátok. Bizony azt is látjuk, hogy sok apró falvas településen fiatalok nincsenek jelen. Nem tudom én egyértelműen mondani, hogy jó-e. Ha nézzük a makroszámokat, hogy hány ember elment az erdélyi székelyföldi magyarság köréből, akkor az fájdalmas. Nem állunk jól. Még akkor is, ha látunk jó példákat, szép szigeteket és szép projekteket, mégsem állunk jól, ha tényleg számszerűen nézzük. És a falvaknak a kiürülése folyamatban van, de mindannyiunknak kötelessége az, hogy valahogy higgyünk abba, hogy ezt még meg lehet állítani. És ezért fontosak helyi termékvonalakról, a helyi termelőkről, a helyi értékekről. Ez is legyen egy fogódzó. Hogy az alapítványnak mennyi volt, én merem remélni, hogy volt köze ahhoz, hogy még valamiképpen vagyunk, megmaradtunk. Én merem remélni, hogy meg is fogunk maradni, fel fog értékelődni egyre jobban Székelyföld, egyre tudatosabbak kellene legyünk mindannyian. De ezért mindenki a munkáját el kell végezni, és kell bízzunk a Jóisten.
Az utóbbi 1-2 évben egyre több olyan fiatala találkozók, aki azt mondja, hogy megjárt a külföldöt, köszöni, nem kér belőle, és itthon próbál boldogulni. És akkor mindig megkérdezem, hogy miért, hát itthon azért dolgozni kell, oda kell tenni a vállat, és azt mondták, hogy azért, mert akkor, ha ők kint dolgozik, a közössége ebből semmi hasznot nem lát, és ő szeretne a közösségért is tenni. Például ez a globalizálódás, hogy most bejöttek a nagy áruházak, a nagy vállalatok, ezek mennyire ássák alá a munkájukat? Amit elértek, visszavetnek ezeknek a jelenléte? Mert most mindent ott megkapunk, kényelmesen vásárolunk esetleg, és akkor minek keressük fel külön-külön a termelőket?
Van, ami ellen nem tudunk tenni. Ezek a nagy áruházak jönnek, itt vannak. Európai Unióban vagyunk, piacot kaptak, klientúrát kaptak, és ide jönnek. Itt tényleg a tudatosság nagyon fontos, hogy eljuttam az emberek tudatáig, a vásárló tudatáig, hogy a helyi termék megvásárlásával nem csak a helyi termelőt segítsük, hanem vásárolunk ezáltal egy értéket, élményt, közösséghez való tartozást. Ezáltal, hogyha én megvásárolom azt a terméket, lehet, hogy az a család tényleg ott tud maradni, meg tudja tartani azt a gazdaságát, a falun, a vidéken megmarad a falu, és nem kell majd egy szociális segélyként én is hozzájárulok valaminek a fenntartásához. Nem beszélve arról, hogy ez egészségesebb, nem utazott annyit, nem szennyezte a környezetet ez a termék. Sok minden pozitívan ki kell domborítsuk egy ilyen vásárlásnak, hogyha innen vett. Ez a mi közösségi fejlődési lehetőségünk, és erőnk lehet, ha egyre jobban ezt felhozzuk, hogy minél többen tudatosabbak leszünk. És azt gondolom, hogy az, hogy itt Székelyudvarhelyen például annak idején csináltuk a gyümölcsfesztiválokat, és a helyi vásárok és a helyi termékek vására azért egy kicsit az alapítványnak köze van ahhoz, hogy elindult. Jó érzés látni, hogy ezeken a helyi vásárokon, és hogy egyre több tudatos vásárló, hogy nem feltétlenül a nagy üzletekbe keresik. Természetesen az kényelmes, meg sokat tudnak vásárolni, meg talán még jól is néznek ki az ottani termékek. De dolgunk van a másik oldalról, hogy azt mondjuk, hogy ettől a családtól a vásárolni helyi termékeket, helyi termelőktől, ez az érték, és ez mindannyiunk kötelessége, feladata, mert ezáltal segítsük a saját jövőnket is.
Orbán Árpáddal, a Civitas Alapítvány igazgatójával beszélgettünk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. A folytatásban Zerkula György énekel.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyi rádió.ro címen.
Ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, tetszikeljék vagy osszák meg a műsort, hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Bordi Arankát hallgattuk. Jövő kedden itt a Gazda Életben a hasznos információk mellett többek között Ferenci Barna, harackereki savanyúságkészítővel beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkban a hajdani Szikulusz fesztiválokról beszélgetünk Boros Zoltán tévés szerkesztővel, zeneszerzővel, jazzzenésszel. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Brassó megyei Dakról hallhatnak. Műsorunkat követően viszont a mára kért zenés üzenetekkel várjuk Önöket.
Megette a fekete kúpa megyet, életemben
Vencel Anna énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazdaélet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Most Szőlősi Erzsébet énekel, majd Gondos Sándorral és népi zenekarával búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket. A viszonthallásra!